Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a 90.9 Jazzin. Fer Gábor diszkalkuliásoknak minősített minket, mert hogy itt össze-vissza kevertek a számokat, a telefonszámot illetően, és még azt is írta, hogy Bécsben egy óráig érvényes egy jegy, Pesten meg egy utazásra, úgyhogy így az átszállásos közlekedést rettenetesen megdrágítja az annak, aki nem bérlettel utazik. És igen, egyébként ez egy régi probléma, és ez okozhatja például a magasabb blitzelői számot. Köszönjük szépen! Na, de hogy mi okozza a magasabb költségvetési hiány? Tulajdonképpen azt is tudjuk, meg nem is lepődtünk meg, hiszen hogyha az adóbevételek csökkennek, viszont a járvány okozta gazdasági visszaesés élénkítésére fordított eszközök meg egyéb kiadások nőnek, akkor ez lesz, de hogy mit lehet ezzel kezdeni? Virovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mit jelent ez a brutális hiány egyáltalán? Nézzük!
Hát gyakorlatilag ugye a legfontosabb szerintem, amiről beszélnünk kell, az az, hogy hol álltunk meg végül 2020 végén hiányszámban, és ez gyakorlatilag 5550 milliárd forint. Szerintem érdemes felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy az eredeti terv 367 milliárd volt. Nyilván a Covid közbeszólt, na de azért ez egy igen jelentős felborulása a költségvetésnek, és mindennek hatására nagyjából ott tartunk, hogy az államadósság az év végére az ilyen 81-82%-a lesz a GDP-nek. Nyilván még nem látjuk a negyedik negyedéves GDP adatot, de valahol hát, itt fogunk végül kibetni.
Itt az, ugye akkor ez egyértelművé vált, hogy ugye ezt a költségvetési irányt nem is nagyon tudott más tenni a kormányzat, mint hogy hitelből finanszírozta, ezért van az államadósság is a csúcson. Ilyenkor mindenki hüledezik brutális számokról, csúcson az államadósság, elvesztettük az államadósság elleni harcot, soha nem volt költségvetési hiányt mértek, stb. Tehát egy kicsit, mintha ijeszgetnék a közvéleményt a kollégák, akik a makrogazdasági folyamatokról írnak. A lényeg ilyenkor, hogy kell aggódni, vagy kevésbé?
Nyilván nem szerencsés egy ilyen helyzet, ugyanakkor érdemes elgondolkodni, hogy mi van a másik oldalon, mit lehetett volna másképp csinálni, és nyilván ilyenkor azt lehet mondani, hogy húzzuk egy kicsit szorosabbra a nadrágszíjat, ne akarjunk ennyire költekezni, és akkor nem fog elszállni a hiány, nem fog elszállni az államadósság, cserébe viszont a gazdaság fog sokkal nagyobbat zuhanni, és mivel a gazdaság zuhan, a GDP ugye nagyobb mértékben visszaesik, vagyis az összes GDP arányos mutatót ugyanúgy érinti ez. Tehát ha tetszik, hanem valahogy mindenképpen rossz lesz, vagy azért, mert elkezdünk költekezni, és a hiány fog elszaladni, vagy azért, mert nem költekezünk, és a gazdaság fog összeomlani, és akkor meg a mutató másik felében gyakorlatilag kezd el romlani nekünk a hiány mögött államadóság szám. Szóval így se jó, úgy se jó. Nyilván a legfontosabb, én azt gondolom, hogyha közgazdász szemmel nézzük, hát meg illetve, hogy a politikus szemmel nézzük, hogy nem a hiányszámot fogjuk bűvölni, hanem nyilván megpróbálnak a gazdaságpolitikusok és a politikusok még mindig a szavazókra figyelni, és azt mondani, hogy mentsünk meg annyi állást, amennyit lehet, teremtsünk annyi munkáját, amennyit lehet, próbáljunk meg beruházásokat összőzni, próbáljunk valamennyire pénzt költeni a gazdaságban. Nyilván ennek az az ára, hogy nagyon gyorsan föl tud szökni az államadósság rátája. A szerencsés helyzet az az, amikor ezt tudjuk normálisan finanszírozni, és nem az van, mint mondjuk 2008-2009-ben, amikor befagytak a nemzetközi pénzpiacok, és hát nagyon-nagyon drágán lehetett csak hitelhez jutni. Most ilyen helyzet nincsen, rekordalacsonyan vannak a kamatok, és lényegében nyilván idézőjelben értve, de fillérekért lehet hitelt fölvenni, és fillérekért lehet finanszírozni jelen pillanatban ezeket a folyóköltségvetési hiányokat. Szóval öröm az ürömben, hogy azért ez nem kerül olyannyira sokba, mint került volna mondjuk 10 évvel ezelőtt, de nyilván ezt az államadósságot majd idővel le kell építeni, egy év alatt felszaladt több mint 15%-pontot, lefelé hát ez több év lesz, 3-5, de lehet, hogy 10, nyilván ez megint csak értékválasztás kérdés, hogy mi a fontosabb, az adósság csökkentése, vagy a gazdaság folyamatos támogatása, és hogy a növekedés az minél hamarabb visszatéren arra a szintre, amit úgymond megszoktunk.
Az már csak azért is üdvözlendő lenne, ugye, mert gyakorlatilag kinőhetjük ezt a hiányt. Tehát ugye egy megfelelő növekedés mellett ugye azért ennek könnyebb ledolgozni.
Igen, azt általában el szokták felejteni ilyenkor, akik azt mondják, hogy mennyire rossz a helyzet. Ezért van egy úgynevezett ciklikus komponens ennek az egésznek. Ez nagyon egyszerűen lefordítva arról szól, hogy ha jól prosperál a gazdaság, ha jól teljesítünk, akkor nyilván pörögnek a fogyasztások, pörögnek a beruházások, és ez pörgeti automatikusan a költségvetés bevételi oldalát. Ezeket hívják egyébként automatikus stabilizátoroknak, tehát nem csak ez automatikusan nő a bevétel, vagyis pusztán 2021-ben azzal, hogy a gazdaság kilábalása zajlik, és nem visszaesés lesz a GDP, hanem jó esetben 3,5% körüli gazdasági növekedés, már ezzel faragunk le eleve a hiány számból, és akkor plusz még ehhez hozzájönnek gyakorlatilag azok a dolgok, hogy talán kevesebbet kell majd költeni, de hát nyilván azért a vakcinákat is majd meg kell vásárolni a lakosság számára. Ez megint csak folyó költségvetési kiadást jelent. Szóval nem eszik azért olyan forrón ezt a kását, hogy nagyon gyorsan szép számaink lesznek költségvetésben, de mindenképpen azért javulásra azért majd lehet számítani. Rosszul néz ki, de szerintem azért tragédia nincsen, riogatni nem kell, de dolgozni kell azon, hogy a költségvetés megint szebben nézzen ki.
A Balázs nagyvonalon azt mondta, hogy ezt majd kinőjük, hogyha lesz gazdasági növekedés. Ezek azért irdatlan összegeknek tűnnek egy hétköznapi ember számára. 5000 milliárd forint, felfoghatatlanul sok pénz. Mennyi idő alatt lehet ezt, hogy is mondjam, csak nem eltüntetni, mert az talán illúzió lenne, de mondjuk ilyen elviselhető szintre hozni?
Hát gyakorlatilag a hivatalos kommuniké az azt mondja, ugye december 31-én a kormányzat benyújtotta a friss makrogazdasági pályáját, előrejelzését, és ők azzal számolnak, hogy már mindenki számára ismert és jól csengő 3%-os hiányszámot, azt, ha jól emlékszem, 2024-re tervezik elérni. Mindezt ugye úgy, hogy szépen lassan, fokozatosan mérséklik majd a hiányszámot. Ebben persze az is benne van, és nem lehet ettől függetleníteni a helyzetet, hogy gyakorlatilag azért 2022-ben választásokat tartanak. Nyilván más lenne a helyzet mondjuk pont egy választási év után, de hát az alapvetően nem elvárható és elképzelhető egy politikai gondolkodótól, úgy fogalmazva, hogy pont egy választás előtt kezdjen el hiányszemlélettel foglalkozni, és azt mondja, hogy jó, hát akkor gyorsan visszatörlesztjük az adósságot, gyorsan letörjük ezt a nagy költségvetési hiányt. Szóval ez lassú folyamat lesz, mondom, a 3%-os hiány, az nagyjából egy 3-4 év, de mire visszatérünk erre a nulla körülre, hát ez szerintem egy 5-6 év lesz végül.
Uh-huh. Ugye az, hogy a hiánynak meg kellett nőnie, az biztos egy ilyen helyzetben, tehát az vitathatatlan, de a mértékét tekintve látszanak-e olyan tételek, amiből az derül ki, hogy lehetett volna esetleg másképp csoportosítani a pénzeket, máshogy csinálni? És ezzel esetleg szerintem a mértékét csökkenteni a hiánynak?
Szerintem az az érdekes egyébként, hogy így indult neki a kormány ennek az egész válságkezelésnek, hogy megpróbáltak tudatosan a fiskális gyeplőt szorosan fogva támogatni, célzott intézkedésekkel. Ugye nagyon sokáig hangoztatták, hogy ezért nem nagyon fog ez 3% fölé menni, ez a hiányszám, igyekeznek odafigyelni erre. Aztán szépen lassan a realitás felülírta a dolgokat, és szembesült azzal az összes gazdasági döntéshoz, hogyha most nem kezdünk el költekezni, akkor bizony egy olyan helyzetben navigálják magukat, hogy 2022-ben hát a gazdaság egyáltalán nem lesz olyan állapotban, amit ki lehetne tenni az ablakba, és innentől kezdve el kellett kezdeni költeni. Az, hogy most ezt lehetett volna hatékonyabban, gyorsabban, jobban, nyilván, hogy is mondjam, ez megint csak hozzáállás kérdése, és mindig mindent lehet kritizálni. Én azt gondolom, hogy összességében azért jól lettek betélozva az ágazatok. Nyilván lehetett volna a turizmusnak, lehetett volna a KKV-szektornak hamarabb és gyorsabban pénzt juttatni, meg lehetne mindig többet, de szerintem még emlékszünk arra a vitára, amikor az MNB az 50 pontos javaslatát előhozta, és azt mondta, hogy milyen programokat lehetne végrehajtani, és akkor mindenki azt mondta, hogy nagyon jó az a javaslat, csak erre több 1000 milliárd forintokat el lehetne tölteni, akár egy-egy programra. Tehát lényegében innentől kezdve azt mondani, hogy mire lehetett volna kevesebbet, vagy többet költeni, ez alapvetően egy meddő vita, hiszen az adott gazdaságpolitikai irányvonal az eldönti, hogy hogyan is kellene ezt csinálni szerintük.
Akkor még egy kérdés maradt bennem, hogy ugye olyan hangokat is hallani, hogy elvesztettük ugye az államadósság elleni harcot, hiába államosították a magánnyugdíj pénztári pénzeket, sok hűhó volt ez semmiért.
Igen, ez megint egy kicsit ilyen sarkított hozzáállás. Nyilván sok hűhó semmiért, viszont hogyha pedig azt mondjuk, hogy Magyarország vészeli át a válságotta a legkisebb adósság növekménye, meg a legkisebb költségvetés hiányjal, akkor meg azok az újságírók jönnek elő, akik azt mondják, hát hogy a magyar gazdaság összeomlott, a legrosszabb gazdasági teljesítmény nyújtja az Európai Unióban, és akkor mire küzdöttünk itt, hogy a gazdaság potenciális teljesítményét javítjuk. Na szóval ez egy végtelen harc, és egy végtelen vita kezdete lehet. Én azt gondolom, hogy nyilván mindig lehet találni olyat, amiből bele lehet kötni. Ez egy ilyen helyzet, ezt én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk. Ez egy ilyen válság, amikor egész egyszerűen a költségvetési kiadások azok elszállnak annak érdekében, hogy valamennyire felszínen lehessen tartani az adott gazdaságot. Ez így igaz Magyarország esetében, más európai ország esetében, de ezt látjuk a világ összes többi országában gyakorlatilag. Szóval igen, elvesztettük a harcot, de hát nagyon nem is volt más választás.
De hát hogy is föl lehet fogni, hogy azok a tartalékok tették lehetővé, hogy most a hiányt ennyire elengedjük, nem?
Pontosan, most beszélhetnénk 100% körüli államadóságra átadni, és ehhez képest, hogy visszamentünk 80% fölé. Igen, nagyon rosszul néz ki optikailag, hogy az elmúlt 10 év adósság csökkentését ezt egy év alatt lenulláztuk, na de ne felejtjük, ez nem azért történt, mert fölkelt a gazdaságpolitikai döntéshoz, és úgy gondolod, hogy hát akkor én már elkezdtek költekezni, mert ilyen kedvem van, hanem adott egy válsághelyzet, amit valahogy kezelni kell, ennek viszont ez volt az ára. Igen, hát lehet elkezdeni előről, a szerencse az, hogy egy sokkal jobb gazdasági környezetben, sokkal kisebb kamatteher mellett, egy sokkal jobb adósság szerkezettel, kevésbé sérülékeny az államadósság, mint volt az a 10-15 évvel ezelőtti 80%. Szóval azért van, aminek tudunk örülni is abban, hogy azért ilyen magas az államadósság.
Péter, nagyon köszönjük, hogy ezek mögé a méretes számok mögé bekukkantottunk, és adtál egy kis magyarázatot, hátteret. Jó munkát, szép napot kívánunk!
Nektek is szép napot, sziasztok!
Szia! Hürovácz Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével váltottunk pár szót az elszálló költségvetési hiányról és annak okairól, hátteréről. Gyors közlekedési információ Tibitől, Kispest, Ady Endre úton befelé a határúti kereszteződésben egy sáv lezárva alakul a dugó. László B. Kati hírei jönnek, utána pedig folytatjuk a Millás reggelit.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.